Kis Vivien gyerekkorától túlsúllyal küzdött, fiatal kora óta különböző fogyókúrákat próbált ki, ám végül egyik sem bizonyult hatásosnak. A hormonális problémákkal is felvette a harcot, és életmódváltásba kezdett. Megreformálta a táplálkozását, és elkezdett edzeni. Kis Vivien táplálkozási tanácsadóval Pokrovánszky Gergely beszélget.
Itt a tél, és mindenki szeretne csinosodni, erősödni, és ugye fogyni is. Te egy nagyon hiteles ember vagy, Vivien. Áruld el nekünk, hogy te hogyan lettél táplálkozási tanácsadó?
Nos, az én utam az igazából már tizen pár évre nyúlik vissza, egészen a gyerekkoromig. Mindig is túlsúllyal küzdöttem, mindig is voltak súlyproblémáim, és igazából 13 éves koromban elégeltem meg. Elég alacsony vagyok, és ahhoz az alacsony termethez tartozott egy igen magas súly, egészen 86 kg. Szerintem az egy gyereknek, egy lánynak az borzasztóan nagyon magas, és akkor kezdtem el fogyókúrázni. 90 napos diétától megkezdve a káposztaleves kúrán át minden, ami akkor a 2000-es években divat diétának minősült, én igyekeztem mindent kipróbálni, kisebb-nagyobb sikerekkel, mindig értem el egyébként mínusz kilókat, de azok a mínusz kilók, ahogyan abba hagytam a diétát, vagy a fogyókúrát, azok vissza is csúsztak, és sajnos sokszor még több is. Ugye nyilván mindenki hallott már a jójó effektusról, ez nálam is megfigyelhető volt, és ez egészen tartott egy ilyen 16-17 éves koromig, amikor elkezdtem magamon felfedezni egy bizonyos hormonális betegségnek a tüneteit, és akkor az internet segítségével én hirtelen diagnosztizáltam is magam, illetve voltam is akkor egy orvosnál, aki közölte velem, hogy soha nem fog lefogyni, sőt, még hízni fog, közölte ezt egy 80x kilós 18-19 éves lányjal, és én mondtam, hogy na jó, akkor ezt így most szerintem hagyjuk abba. Ideig óráig a struc politika volt az én ismertetőm, tehát próbáltam elfedni ezt a dolgot, nem foglalkozni a súlyommal, de azért 20-21 évesen ez igencsak elkezdett zavarni. Ráléptem az életmódváltás útjára, de hát nem igazán túl nagy sikerrel, nem volt meg az elhatározás. Majd 23 évesen úgy döntöttem, hogy itt most ennek itt ténylegesen véget vetünk, és akkor életmódváltás 2.0, és ez volt az utolsó, a végleges, mindedzésben, mind az alvásban, mind a táplálkozásban teljesen megreformáltam mindent.
Te kitől kértél tanácsot?
Én egy nyíregyházi személyedzőtől kértem akkor tanácsot, és ő mindenben tudott nekem segíteni, az edzésben, az étkezésemben, de hála Istennek abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ahogy elkezdtek a kilók olvadni, minden változásnak köszönhetően, vagy változtatásnak köszönhetően elkezdett érdekelni a táplálkozás, és én rengeteget olvastam utána. Folyamatosan járkáltam az edző után edzésen, hogy akkor ezt most azzal enni lehet-e, meg ezt fogyaszthatom-e, azt meg azt hol lehet beszerezni esetleg, és mindig tudott nekem segíteni, hogyha pedig nem tudott esetleg valamire úgy választ adni, akkor nyilván én utána olvastam, rákerestem, igyekeztem hiteles forrásokat találni és olvasni. Úgyhogy igazából én így léptem ennek az útjára, és így is váltam tulajdonképpen táplálkozási tanácsadóvá.
A célokat ki lehet tűzni, de ahhoz kell az akarat is, és az ember is, hogy véghez vigye. Tehát nem elég csak eldönteni, hogy igen, majd én magamtól lefogyok, és ez így jó lesz. Hogy látod, a emberek mennyire tudják tudatosan tartani a kitűzött célok megvalósítását?
Én azt szoktam egyébként javasolni az embereknek, illetve nekem az a tapasztalatom saját magammal, hogy sokan hirtelen akarnak sokat fogyni, vagy hirtelen akarnak óriási változásokat, és így nagyon hamar bele tudnak bukni tulajdonképpen a céljuk véghezvitelébe. És azt szoktam javasolni egyébként, hogy először is határozzuk el, tegyük fel azt, hogy egy túlsúlyos nő rendszerint azzal küzd, hogy nem mer elmenni egy edzőterembe. Én is ugyanezzel küzdöttem, és emlékszem, nekem anyukám mondta, hogy de figyelj már, edzőterembe nem azok járnak, akik egyébként annyira meg vannak elégedve magukkal, hanem ők fogyni, izmosodni, formásodni szeretnének. Tehát, hogy senki ne azt nézze, hogy most úristen, most éppen ott kigugol egy guggolókeretben, hanem azt, hogy te igenis te változni fogsz, változni akarsz, és az mennyire jó dolog, hogy te elmész egy edzőterembe, vagy bárhová, vagy futni az erdőbe, vagy csak sétálni, és senki nem azzal fog foglalkozni, hogy rajtad éppenséggel van plusz 10% testzsír egyrészt. Másrészt a táplálkozás, hogy Én itt viszont a mindent vagy semmit híve vagyok. Nekem is úgy kezdődött, hogy elmentem reggel edzeni, rájöttem, hogy hú, ez kőkemény edzés volt, úgyhogy itt most változtatni kell, az egész nem ért annyit, hogy én most hazamenjek és elkezdjek csoki chipszel zabálni. Fogtam, kicseréltem mindent, összeszedtem egy kis szatyorba a kis finomított szénhidrátjaimat, liszt, cukor, stb. Átadtam egy ismerősömnek, és én elmentem bizonyos üzletekbe, és megvásároltam ezeknek a reform társait. Sokan próbálják azt, hogy ma még csak a cukrot hagyom el, holnap már a lisztet, utána a csokikát, és ezt azt amaszt. Nem szokott sajnos sikerülni. Itt azt szoktam mondani, hogy ténylegesen reformáljuk meg az egészet, ténylegesen cseréljünk ki mindent, hiszen ma már minden helyettesíthető mindennel, és így biztosan fog működni, nem lesz meg a csábítás ereje, hogyha otthon még a csoki található a hűtőnkben. Illetve ilyenkor azt veszem észre, hogyha ez ténylegesen megtörténik az étkezés és az edzés terén, nem szokott belebukás lenni, nem szokott feladás lenni, nem szokott elfáradás lenni, mert igazából nincs hiányérzet, nincs sanyargatás, nincs sóvárgás, a szervezet sem hiányol semmit, mert tulajdonképpen minden egyes szükséges tápanyagot megkap.
Hogyan érdemes táplálkozni, mondjuk, hogyha valaki tényleg valóban szeretne életmódot váltani, és elkezd edzeni, hogyan táplálkozzon mondjuk egy futás és egy edzés mellett?
Azt szokták mondani általában, de nem lesz hirtelen ez nagy változás, hogy nem fogja a szervezet hiányolni? Nem lesz ez sok? Persze, nyilván sok lesz, vagy sok lesz igazából, de nem lesz az a drasztikus dolog, mint hogyha tegyük fel, elkezdenénk kalóriát számolgatni. Na, én a kalória számolgatással egyáltalán nem értek egyet, de tegyük fel, te ettél eddig 4000 kalóriát, és most azt mondja neked egy bárki, hogy már pedig neked 1500 kalóriát kell fogyasztani, és akkor majd te fogsz fogyni. Na, az most egy akkora óriási lépés, és egy drasztikus változás, én szerintem, hogy azt te nem fogod tudni tartani maximum 1-2-3 napig, na itt lesz a hiányérzet, a kevés étkezés, stb. Ezért én azt szoktam mondani, hogy cseréljünk ki mindent olyan alapanyagra, amit te fogyaszthatsz, és akkor itt nem lesz ilyen jellegű gond, mert tulajdonképpen meg lesz a napi 3-4-5 étkezésed. Én amúgy azt szoktam mondani, hogy inkább többször együnk, kevesebbet, de ezekkel az alapanyagokkal, hogyha elkezd valaki főzni, nem is fog tudni sokat enni. Viszont ezek lassú felszívódású szénhidrátok, nem lesz meg a gyors éhségérzet. És itt nem lesz az, hogy mint egy kalóriaszámolásnál, vagy amikor azt mondják az emberek, hogy jó, akkor ugyanazt esszük, csak kevesebbet, vagy lefelezzük a tányérban, és akkor te megettél eddig 3 szelet rántott hús, de ma már csak egyet eszel, nyilván neked az még nem lesz kielégítő, vagy nem lesz a szervezetednek. És talán még nem is a szervezetnek, hanem inkább az agynak. És az agy nagyon-nagyon tudja befolyásolni a fogyásunkat, hiszen ha most azt mondod egy édességfüggő nőnek, hogy már pedig te innentől kezdve nem ehetsz édességet.
Vannak férfiak is, én imádom az édességet.
Igen, nekem is vannak ilyen ismerőseim, és teljesen jó, hogy most már nem az van, hogy azt mondom neked, hogy figyelj, csak te mától nem ehetsz semmilyen csokit, és akkor 2 nap után elkezdesz remegni, és magadra borítod az édességgyárat, mert neked erre van szükséged, hanem azt mondom, hogy figyelj, menj el XY üzletbe, és vedd meg ezt, meg ezt, meg ezt a csokoládét, van belőle fehér, éttej, minden, amit csak szeretnél, és ehetsz belőle. Nem azt mondom, hogy táblaszámra, de ha te most csokit kívánsz, és megeszel belőle 2 csíkot, igazán nem lesz tőle semmilyen problémád.
Hogy néz ki pontosan egy olyan nap egy olyan fiatal embernek, aki elhatározta, hogy szeretne fogyni, mondjuk 10 kilót, mert nagy a hasa, és szeretne fit és jó formában lenni. Hogyan étkezzen egy ilyen fiatal ember?
Tegyük fel most, hogy egy átlag emberről beszélünk, ülő munkát végez, napi 8 órában, semmi extra megerőltető fizikai munka nincs mellette. Én azt szoktam mondani, hogy ha ugyanazokat eszi, amit tegyük fel eddig, csak amit már említettem, kicseréli, tegyük fel, reggel felkel, eddig megevett 3 szendvicset, megívott hozzá 2 pohár cukros teát, meg 2 extra cukros, teljes habos kávét, jó, bocsánat, ez most ki van sarkítva, de sajnos ez egyébként egy általános tendencia. És azt szoktam mondani, hogy akkor azt a kávét meg lehet inni szerintem édesítőszerrel, vagy édesítőszer nélkül is akár, teljesen natúran, nem lesz abból semmi gond, de hogyha valaki az édes kávét szereti, mint én, akkor ott az édesítőszer zárójelben megjegyezném, hogy ilyenkor szokták mondani, hogy dehogy az édesítőszer is káros, azért azzal is vigyázni kell, nem. Én azt szoktam mondani, hogy nem kell mindent édesítőszerre lenni, nem kell naponta reggeltől estig édesítőszert fogyasztanunk, de már vannak olyan édesítőszerek, amelyek egyébként teljesen természetes alapanyagból készültek, semmilyen káros hatása nincs egyébként. A kávét ezzel lehet fogyasztani, vannak tej alternatívák, sokan félnek például a magas zsírtartalmú tejektől, itt nem a zsírtartalommal van a gond, viszont vannak különböző betegségek, például a nőknél, amit említettem, a hormonális betegségek, ott én általában meg szoktam vonni a tejfogyasztást egy bizonyos ideig, ehelyett szoktam növényi italokat javasolni, és akkor a kávé már kiveséztük, jött egy reggeli, ilyenkor szoktam mondani, hogy esetleg lehet enni tojást, tojást bármilyen formában, nem szoktam szétszedni, hogy fehérje és sárgája, egybe mehet az a tojás, én szerintem, ha valakinek nincs persze koleszterin problémája, és akkor emellé jöhet zöldség, jöhet magas hústartalmú virsli, felvágott, esetleg egy kis kolbász, és akkor így megvolt a zsír, megvolt a fehérje, megvolt a rostforrás. Ha valaki esetleg mindenképpen igényli a szénhidrátot, lehet hozzá egy olyan kenyérből esetleg egy szelet pirítóst megenni, ami belefér a napi adagba. Itt nem a bolti rost kenyerekről, illetve a teljes kiörlésű kenyerekről beszélek, hanem vannak bizonyos üzletek, ahol alacsony szénhidrát tartalmú, magas rost tartalmú kenyereket lehet venni, abból lehet fogyasztani reggel. Utána elmegy a munkahelyre, esetleg a munkahelyen lehet egy szendvicset elkészíteni ebből a kenyérből, magas hústartalmú felvágottakkal, stb. Utána 10 óraira meg lehet enni esetleg egy marék olajos magot, itt nem a sós változatokra gondolok, hanem kesudió, mandula, tökmag esetleg, de ebből sem túlzásba vive persze, ebédre egy teljes értékű ebéd, itt szokták mondani, hogy persze, mert a csirke, rizs és brokkoli, nem erről van szó, te megehetsz egy csirke pörköltött nokedlivel, csak nem mindegy, hogy ez a nokedli miből készül el. Lehet kiválasztani bármilyen lassú felszívódású szénhidrátot tartalmazó lisztet, akár egy sima közért polcairól is már, és abból te el tudsz készíteni magadnak egy nokedlit például. De már rántott húst is el lehet készíteni megreformált változatban, szóval nem kell egyáltalán tartani ettől, hogy te csirkerit fogsz egész nap enni. Utána jöhet az uzsonna, uzsonnára esetleg meg lehet enni egy kefirt, mondjuk csiamaggal tegyük fel, nagyon ízletes tud lenni, lehet bele egy pici cukormentes lekvárt rakni, de én szoktam általában egy nagyon pici bogyós gyümölcsöt fagyasztva, ilyenkor meg lehet vásárolni, belekevered, kicsit hagyod állni, tökéletes szerintem. Vacsorára egy könnyed saláta, egy tonhal saláta esetleg, egy kis tojásfehérjével, olyankor már csak tojásfehérjét szoktam általában belerakni, mondjuk én kimondottan nem szeretem a tojássárgáját, úgyhogy nekem általában azért kerül az bele, de egy kis natúrcsirke mellett egy virslit, bármit egyébként, itt már annyira nem szoktam szénhidrátot javasolni, attól függ, hogy az embernek milyen életmódja van mellette.
Egyébként Vivian, amit most elmondta, teljesen vállalható és teljesen tartható.
Igen, szerintem is. De úgy meg szoktak lepődni egyébként az emberek, vagy a vendégeim, sokszor rám jönnek, hogy de figyelj már, ezt lehet enni. Vagy amikor éppen pont edzést tartok, és akkor gyorsan táplálkoznom kell, akkor látják, hogy miket eszem, és akkor mindig megkérdőjelezik, hogy de ez biztos, hogy lehet enni, és akkor elmondom nekik, hogy igen, ezt lehet enni, mert ez ebből, az meg abból készült, és igazából én tényleg azt vallom, hogy mindent lehet enni, csak nem mindegy, hogy miből készítjük el.
Nagyon sok nő küszködik hormonális problémákkal, akár csak a pajzsmirigy alul felülműködésre gondolunk, de ugye emellett még van rengeteg minden. De mennyire tudsz nekik segíteni?
Ezeknek a hormonális problémáknak, és a hölgyeknek, akik sajnos ebben szenvednek, két csoportját tudom most így hirtelen beazonosítani, vagy meghatározni. Vannak azok, akik valóban komolyan veszik ezeket. Elmondja, hogy nagyjából milyen tüneteket tapasztal magán, illetve én is látok külső jeleket, amik bizonyos betegségekre utalnak, és akkor szokott az történni, hogy én elmondom neki, hogy szerintem neked ez, meg ez, meg ez van, esetleg hoz egy véreredményt, vagy valami hasonló dolgot, amiből én azt tudom mondani, hogy szerintem neked ez lehet a betegséged, és akkor innen, hogy én még jobban tudjak vele dolgozni, még mélyebbre tudjak betekinteni, mert még összetettebben tudjam kezelni a dolgot, ezért el szoktam általában mondjuk egy nőgyógyászati vizsgálatra küldeni, és sajnos ott beszokott bizonyosodni, hogy igen, esetleg egy inzulinrezisztenciája, egy pajzsmirigy alulműködése, vagy egy PCOS-e van. És akkor vannak azok a hölgyek, akik ezt komolyan is veszik. Általában gyermekvállalás előtt szokták ezt már nagyon-nagyon komolyan venni, mert sokszor amúgy meddőséghez vezethet, vagy nehéz teherbeeséshez, de vannak azok a hölgyek, lányok még, akik igazából nem foglalkoznak vele, azt mondják, hogy ó, még fiatal vagyok, vagy őt ez nem érdekli annyira, és azt el kell, hogy mondjam, hogy ezek nem mindig társulnak egyébként elhízással. Tehát nekem volt olyan vendégem, aki szinte kockás hassal érkezett meg hozzám, és kiderült, hogy amúgy PCOS-e van. És közölte vele a nőgyógyász, hogy már olyan előre haladott, hogy lehet, hogy így nem is lehet gyereke. És akkor ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy egyébként én azt hallom, hogy minden a táplálkozáson múlik, vagy legalábbis nagyon sok minden múlik a táplálkozáson, és amúgy nagyon-nagyon szép eredményeket lehet elérni.
Vivien, most ugye itt a téli immunerősítésről is szó van. Hogyan lehet még tovább erősíteni az immunrendszerünket, hogy megfelelő erőben és kondiban legyen?
Mivel én általában az étrendben nem nagyon szoktam engedni túlzott gyümölcsfogyasztást, vagyis bizonyos gyümölcsöket én nem az, hogy tiltom, de nem javallom, mert hogy magas esetleg a szénhidrát vagy a cukortartalma, ezért azt szoktam mondani, mert hogy eleve már a mai zöldségek, illetve gyümölcsök már a saját általunk megtermesztett sem tartalmaznak már olyan jellegű vitamint, illetve nincs olyan vitaminforrás már, amely fedezni a napi vitamin szükségletünket. Ezért én azt szoktam mondani, hogy mindenképpen kellene valami külső segítséghez nyúlni. Most itt nem arra gondolok, hogy napi 1500 tablettát be kell kapkodnunk, de már vannak olyan készítmények, amelyek magas vitamin fedezetet tudnak nekünk biztosítani, vagy tudják a napi vitamin bevitelünket fedezni, és de itt gondolok a C-vitaminra, gondolok a D-vitaminra, ezekre szoktam azt mondani, hogy ezek elengedhetetlenek. Mindenképpen az immunerősítéshez én szoktam javasolni ilyenkor a szaunázást, szerintem kitűnő immunerősítő hatása van, magas folyadékfogyasztás az természetesen mindig elengedhetetlen, illetve amúgy én azt vettem észre, hogy a rendszeres testmozgás, a helyes táplálkozás, amikor nem össze-vissza étkezünk, hanem tényleg a testünknek van egy rendszere, vagy a szervezetünknek, szerintem az immunrendszer is megerősödik ezáltal, de itt tényleg a testmozgást tudnám kiemelni.
Jó, hát köszönjük szépen, Vivien, neked a sok jó és egészséges tanácsot, úgyhogy bízom benne, hogy mindenki ezeket majd megfogadja, és sportosan és fitten fogja elkezdeni a 2022-es évet.
Kis Vivien gyerekkorától túlsúllyal küzdött, fiatal kora óta különböző fogyókúrákat próbált ki, ám végül egyik sem bizonyult hatásosnak. A hormonális problémákkal is felvette a harcot, és életmódváltásba kezdett. Megreformálta a táplálkozását, és elkezdett edzeni. Kis Vivien táplálkozási tanácsadóval Pokrovenszky Gergely beszélgetett az elmúlt percekben.